Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 105. Zsoltár első versét. A 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ezt a mai estét, hogy újra itt lehetünk, azon a helyen, ahol szól a te ígéd, azon a helyen, amit te arra szánsz, hogy itt gyógyuljon az életünk, megtapasztaljuk a te jelenlétedet, és átéljük szeretetedet, lássuk, hogy mi történt ott a Golgota keresztjén, és ez megrendítsen, elgondolkoztasson minket, hogy igen, ilyen fontosak vagyunk neked, ilyen érték az életünk, hogy Úr Jézus, te a saját életedet adtad ott a kereszten, hogy megments minket. És Uram, annyiszor hallottuk már ezt, oly sokszor olvastuk, és meg is valljuk, és néha, mintha ez már úgy nem tudna megérinteni minket, olyan megszokott a kereszt, a helycsere, és Uram, az, hogy most ne legyen ez megszokott, hanem megrendítsen bennünket, és olyan szeretetet hozzon elő a szívünkből, amely arra késztet minket, hogy ha te mindezt megtetted, értünk, akkor mi is szenteljük oda neked az életünket, hogy ne akarjunk másról tudni, csak rólad. Ne legyen semmi, ami vonzza a mi szívünket, csak egyedül a te lényed. És köszönjük, Urunk, hogy ha te elkezdel minket vonzani, akkor valami új kezdődik bennünk. És az új elkezd növekedni, és egyre jobban hasonlíthatunk hozzád. Mert Uram, ezt szeretnénk, hasonlítani hozzád. Azt szeretnénk, hogyha az életünk rólad szólna, ha Isten országát tudná belevinni ebbe a világba, ha valóban világosság, valóban só lennénk, úgy, ahogy te ennek szánod a mi életünket. Kérünk most, jöjj szent lelked által, és szólj hozzánk, és könyörülj, hogy meghalljuk azt az üzenetet, amit személyesen nekünk üzensz, nekünk készítesz, és könyörülj, hogyha megértjük, akkor legyen bennünk készség annak megcselekvésére, legyen bennünk készség engedni, hogy te vezess, hogy te áld az életünk, és te használj minket, hiszen olyan szükség van arra, hogy a te gyermekeid ebben a világban a te eszközeid legyenek, mert szükség van tanítványokra, Krisztushoz hasonló emberekre, mert olyan nagy sötétség van ebben a világban, és ad, hogy mi tudjunk igéd, szent lelked által világítani. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából, a 12. fejezet 9. versétől a 21. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Máté evangélium a 12. fejezetének 9. versétől így szól. Jézus eltávozott onnan, és a zsinagógájukba ment, hol volt egy sorvadkezű ember. Azért, hogy vádolhassák Jézust, megkérdezték tőle, szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig így felelt. Ha közületek valakinek van egy juha, és a szombaton verembe esik, ki az, aki meg nem ragadja, és ki nem húzza? Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál? Szabad tehát szombaton jót cselekedni. Akkor azt mondta annak az embernek, nyújtsd ki a kezed. Az kinyújtotta, és íme olyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és tanácsot tartottak ellene, hogyan pusztítsák el. Amikor Jézus ezt észrevette, visszavonult onnan. Sokan követték, és ő mindnyájukat meggyógyította. Majd szigorúan megparancsolta nekik, hogy mindezt ne hozzák nyilvánosságra, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt, íme az én szolgám, akit választottam, akit szeretek, és akiben gyönyörködöm. Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem vitatkozik, s nem kiált. Az utcákon senki sem hallja szavát. meglepett nádat nem töri el, és a pislogó mécses nem oltja ki, míg az ítéletet diadalra nem viszi. Az ő nevében reménykednek a pogányok. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Az Úr Jézus van a szemünk előtt, látjuk, hogy egyik helyről eltávozik, és aztán bemegy egy zsinagógába. Hát ez a hely, ahonnan eltávozik, az előzményeket figyelembe véve, egy városnak a határa, ahol előzőleg együtt keresztül haladt a tanítványokkal, és a tanítványok megéheztek, és kalászokat törtek le maguknak, majd azokat kimorzsolták, és elkezdték enni. És az Úr Jézus semmi kivetnivel ott nem talált ebben. De tehát ez a lényeges, hogy együtt vannak a tanítványok Jézussal, és a mesternek nincs semmi kifogása, hogy egyenek, hiszen más lehetőségük nincs, és ugye ezt a törvény is engedi, ha elmennek egy vetés mellett, szabad annyit levenni, amivel az éhségüket csillapítják. Azonban vannak, akiknek nem tetszik, mégpedig a farizeusoknak, és személyre vetik Jézusnak, hogy tanítványai miért teszik azt, amit nem szabad szombaton. Tehát nekik se az a problémájuk, hogy vettek a kalászokról, hanem hogy szombaton tesznek olyan napot, tehát a nyugalom napján tesznek olyan dolgot, amit ők helytelenítenek, amit ők munkavégzésnek tartanak. Ugye, mert pontosan ki volt dolgozva a farizeusoknál, hogy mi az, amit meg lehet tenni, mi az, amit nem szombaton, és ugye munkát nem lehet végezni, és a kalász szemek kimorzsolását, ők ezt munkának tekintették, és ezért számon kérik Jézust. És az Úr Jézus elmondja, hogy az ember fia a szombatnak is ura, és ugye erre és hoz az Ószövetségből egy példát, Dávid életéből, és ezzel nem tudnak a farizeusok mit kezdeni, Jézus pedig tovább megy. És azt olvassuk, eltávozott onnan, és a zsinagógájukba ment. Ugye milyen érdekes megfogalmazás, hogy a zsinagógájukba ment, másokéba, valakikébe. És ha az összefüggést nézzük, akkor valószínűleg Máté úgy érti, hogy azoknak a farizeusoknak a zsinagógájába megy, akik ott a vetések mellett belekötöttek Jézusba. Akik azt próbálták, ugye a tanítványoknak, meg az őt kísérő embereknek ugye bizonyítani, hogy Jézus megtöri a szombatot. Nem veszi komolyan Isten nyugalomra vonatkozó parancsolatát. És erre Jézus elmegy onnan, és hova indul? A zsinagógájukba. Ez azt is jelzi, hogy újra találkozni fognak. Mert ezek a farizeusok is oda fognak menni. Újra lesz egy találkozó, immár a zsinagógában. Persze ennél többet üzen ez, mégpedig azt, hogy Jézus megtartja a szombatot, fontos neki a zsinagóga, fontos az a hely, ahol szól az Isten igéje. Mert elsősorban ott az igét olvassák föl és magyarázzák. És Jézus is oda megy, mert számára mindig első Isten szava. Ugye bármikor látjuk őt, akár tanácstalan, akár végig akarja gondolni a következő lépéseket, mindig az Isten igéjéhez fordul, mindig az Atyát keresi, félrevonul és imádkozik. Tehát a zsinagóga, vagy az Isten tiszteletnek a helye, az az ige és a gyógyulásnak a helye. És Jézus megy a tanítványokkal, itt egy, azt is akarja kifejezni, hogy aki az Úrhoz tartozik, annak szüksége van. Annak szüksége van az Isten tiszteletre. Szüksége van az igei alkalomra. És ezt a tanítványoknak is, hogy be kell, hogy a szívükbe írják, hogy nekik is szükségük van mindig ott lenni, ahol szól az ige. És azt látjuk, hogy ott van egy sorvad kezű ember. Van, aki úgy magyarázza, hogy nem tudom, hogy miből vezeti le, de hogy ez a sorvad kezű ember nem bent volt a zsinagógában, hanem kívülről a zsinagóga ajtajában ült, és ott koldult. Persze több mint valószínű, hogy azért így lehetett, mert általában sérült embereket nem nagyon engedtek be ugye a zsinagógába. De a lényeg az, hogy nem magától van ő ott, hanem a farizeusok, akik Jézust vádolni, támadni akarják, ők ültetik oda, vagy akár ők viszik be a zsinagógába. Tehát a lényeg az, hogy oda viszik, ahol Jézus van, hogy bele tudjanak kötni. Tehát van egy ember, akinek beteg a keze, aki tulajdonképpen munkaképtelen, és koldulásra van ítélve abban a korban. Egy olyan ember, akit senki nem tud meggyógyítani. Azok sem, akik most odaültették, de felhasználják eszközként arra, hogy Jézust megfogják. És ugye olyan szomorú ez, hogy egyrészt ugye Izrael vallási vezetői, és számukra egy ember csak eszköz. Eszköz arra, hogy elérjenek egy célt. Nekik eszik ágába sincs, hogy az meggyógyuljon. Ők nem így azért hozzák Jézushoz, mert tudják, hogy meg tudja gyógyítani, és azt akarjuk, hogy te gyógyulj meg. Hanem azért, hogy Jézus tudják támadni. Hogy aztán majd elítélhessék. Valami olyan ügyet hozzanak ki belőle, amivel majd bíróság elé lehet állítani. Vagy legalábbis egyel több priusz legyen majd a rovásán, mivel felelősségre lehet vonni. És jó nekünk is végig gondolni, hogy mi is mit látunk a másik emberben. Mit látunk abban, aki más, mint mi, aki segítségre szorul. A segítségre szoruló embert látjuk, vagy csak egy eszközt. Akin keresztül talán el lehet valamit érni. Jó pontokat lehet szerezni, támogatást lehet kapni, vagy az a fontos, hogy az a másik ember oda kerüljön Jézus elé azért, hogy meggyógyuljon. Természetesen azt is végig lehet gondolni, hogy sokszor a saját életünkben, családunkban, körülöttünk lévő, ránk bízott emberekkel mi hogyan is gondolkodunk, viselkedünk, mit látunk bennük. Csak eszköz, hogy elérjünk valamit. Ugye ez nagyon sokszor, ugye egy feleség látja sokszor, hogy hát igen, ő az, aki hozza nekem a pénzt. Ő az, aki el tud tartani. Vagy a férj, ugye csak lát egy olyan személyt, akin keresztül egy nagy karriert tud építeni. Ugye, alárendeli magát az ő karrierjének. És nem az a fontos, hogy az a másik ember oda találjon Krisztushoz, hogy gyógyuljon az élete, vagy megtalálja önmagát, megtalálja azt az embert, akinek az Úr Jézus akarja őt látni, akivé akarja formálni. Hát ezek a farizeusok sem azért viszik az embert oda, hogy Jézus kihozza belőle a gyógyult embert, az új embert, hanem azért, hogy ők elérjék a céljukat, és nem érdekli őket, hogy ez az ember aztán marad ugyanúgy, beteg, béna, tehetetlen, csak ők elérjék a céljukat. És megkérdezik Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani? De sokszor szoktuk mondani, hogy jó dolog, hogy kérdezzünk Jézustól, kérdezzünk Istentől, tegyünk föl kérdéseket a Bibliának, hát ezek is kérdeznek. De nem mindegy, hogy milyen indulattal kérdezünk. Nem mindegy, hogy milyen szándékkal kérdezünk. És ugye szabad-e szombaton gyógyítani? Tehát itt benne van, és Jézus tudja, hogy itten rossz indulattal kérdeznek. Nem azért kérdezik, hogy szabad-e szombaton gyógyítani, mert azt szeretnék, hogy Jézus meggyógyítsa azt az embert, hanem azért, hogy ezzel elbuktassák Jézust. És Jézus felel nekik. Tehát ezt is jól látni, hogy a rossz szándékkal föltett kérdésre is felel Jézus. Nem küldi el őket. Nem mondja azt, hogy ti nem őszintén kérdeztek, hanem felel. Azonban azt is látni kell, hogy egy kérdéssel felel. De tehát szabad-e szombaton gyógyítani, ez tulajdonképpen egy eldöntendő kérdés. Igen vagy nem. És Jézus nem dönti el. Nem felel rá igennel vagy nemmel. Sem el nem fogadja, tehát sem igent nem mond, sem nemet, tehát nem utasítja el, de azt sem mondja, hogy lehet. Ha nem föltesz egy kérdést, és tehát itt látszik, hogy mennyire Jézus valóban az Isten fia, Istentől jött, és olyan helyzetbe hozza a farizeusokat, hogy gyakorlatilag a saját kérdésükre ő maguknak kell felelni. Nekik kell megfelelni azt a kérdést, hogy szabad-e szombaton gyógyítani, mégpedig a Jézus kérdése által. Ugye, ha közületek valakinek van egy juha, és a szombaton verembe esik, ki az, aki meg nem ragadja, és ki nem húzza? Tehát ez egy olyan kérdés, amire nekik kell válaszolni. És meg is fogják válaszolni. Saját maguknak. Ugye senki nem nyújtja a kezét, hogy Jézus, én hagyom elpusztulni a birkámat, mert szombat van. Nem érdekes, hogy a vízzel telt gödörbe beleesett, hagyom belefulladni. Egy se jelentkezik. Ugye? Tehát ezzel mind azt válaszolja, hogy Jézus, mi igenis szombaton is megmentjük az állatot. Szombaton is. Mert olyan fontos. Ugye, és szabad nekünk is végig gondolni, hogy mi is az, ami nagyon fontos az életünkben, ami még sokszor az embernél is fontosabb. Mert itt pont erről van szó, hogy egy juh nekik fontosabb, értékesebb, mint egy ember. Egy embert nem lehet meggyógyítani, de a birkát meg lehet menteni. Ugye, egy embert nem lehet meggyógyítani, de... esetleg ki tudja, mennyit költünk egy kutya-macska gyógyítására. Ugye, mennyi ember él nyomorba, de nekünk van annyi mindenre pénzünk. Ugye, ha elromlik egy eszközünk, azonnal tudunk helyére venni egy másikat. Nem számít a pénz. De ha egy másik embert nem kell segíteni, akkor arra nincs pénz. Sem egyénileg, sem közösségileg. Ugye, tehát, hogy szépen végig gondoljuk az életünket, a mai világ az olyan, hogy olyan lehetőségeket ad, hogyha tényleg az ember lenne az érték, akkor nem is nagyon lenne szegény és nyomorult. Mert annyi pénzzel rendelkezünk. Mert pénz van, csak nem arra, amire kell. Pénz van, csak nem a másik emberre, nem a másik ember megsegítésére. Ugye, hát nem kell sok minden, meg kell esetleg nézni egy-egy híradót, mire költik az emberek. Nézzük meg Ugye, ott van most az olimpia. Ugye, most nem beszélek, hogy magának a tartalmáról, hogy, mert már arról szóltam, hogy mi is volt ott és milyen. De micsoda brutál pénzbe kerülhetett az. Micsoda brutál pénzbe. Van pénz fegyverekre, fegyvergyártásra, és mennyi mindenre nincs. De ugyanúgy a saját kis életünkben hányszor lehet látni, van pénz italra, drogra, cigarettára, és éppen kenyérre nincs a gyereknek. Nem? Tehát ez mind megmutatja, hogy mi is az igazi érték, és mi igazán fontos a számunkra. És Jézus leleplezi. Jézus leleplezi, hogy igen, nektek egy állat többet ér, mint az ember. De ugye azt látjuk, hogy Jézusban Isten áll előttünk. Jézus Istennek a képmása. És azt mutatja meg, hogy ő Isten mennyire más. Ő nem úgy gondolkozik, mint mi. Neki nem az az értékrendje, mint nekünk. És az ő számára az emberi élet drága, nagyon értékes. Jézus így mondja, mennyivel drágább, vagy mennyivel értékesebb az ember a juhnál. Azt mondja Jézus, hogy minden anyagi jellegű dolognál az ember élete sokkal értékesebb. Mindennél többet ér. És itt még a farizeusok, meg még a tanítványok sem tudják, hogy mennyivel drágább az ember élete. Még nem tudják, hogy ez mit jelent Jézus szájából. De eljön majd az idő ott nagypénteken, a kereszt alatt, mikor megértik, hogy ennyire drága az Istennek az ember élete, hogy a saját fiát adja a keresztre. A saját fiát hagyja szenvedésre és halálba azért, hogy mi megmeneküljünk, hogy gyógyuljon az életünk. És akkor azt mondta annak az embernek, nyújtsd ki a kezed. Azt kinyújtotta, és íme olyan épp lett, mint a másik. És majd ez az ember később szintén meg fogja érteni, hogy ahhoz, hogy az ő keze épp lehetett, egészséges lehetett, ahhoz a Jézus kezét kellett fölszegezni a keresztre. Nyújtsd ki a kezed. Eddig az ember ott van, és hát azt sem tudja, hogy mi történik körülötte. Ő csak belecsöppen egy élethelyzetbe, fogalma sincs, hogy mi fog ebből kikerekedni. Arra biztos, hogy nem gondol, hogy igen, itt most én meg fogok gyógyulni. Hogy én pár perc múlva egészséges emberként mehetek majd ki a zsinagógából. Igen, Jézus sokszor az életünkben olyan dolgokat akar elvégezni, amit meg se gondolunk. És ezért is szól az ige, és ezért is vagyunk itt, hogy engedjük, hogy munkálkodjon az életünkben. És amit talán mi nem gondolunk, ő azt is el tudja végezni. Amikor olvastam ezt a történetet, és eljutottunk ide, hogy nyújtsd ki a kezed, és kinyújtott ős olyan éppé lett, mint a másik, akkor úgy azt láttam meg, hogy Jézus a zsinagógát Isten rendelőjévé változtatja. Itt most rendelő van, és a rendelőben ugye gyógyítanak. Eddig a zsinagóga az ige hirdetés helye volt, de Jézus kell hozzá, hogy az igéből gyógyító hely is legyen. Az ige hirdetés helyéből a meggyógyulás helye, a szabadulás helye legyen. És akkor itt vagyunk, jó, ha úgy vagyunk itt, hogy szabadulhat az életem. Azonban kell egy apró dolog hozzá, mert nem azt olvassuk, hogy Jézus megérinti és meggyógyul, hanem azt mondja, nyújtsd ki a kezed. És azt kinyújtotta, de ahhoz, hogy ezt megtegyen, ahhoz szükség a hit és az engedelmesség. Hogy amit mond Jézus, azt megteszem. És hogy teszi meg? Úgyhogy amikor még szól a felszólítás, akkor még tehetetlen neki a keze. Akkor még béna. És nem azt mondja, hogy Jézus, viccelsz velem? Hogy nyújtsam ki a kezem? Én már régóta nem tudom meg sem mozdítani. Hanem egyszerűen Jézus szavában olyan erő van, hogy amikor ő ezt kimondja, az ember nem tud nem engedelmeskedni. Egyszerűen Jézus szava adja meg azt az erőt, hogy ki tudja nyújtani. Jézus szava adja a hitet, hogy igen, ki tudom nyújtani, és ha kinyújtom, meggyógyul. Hogyha azt teszem, amit Jézus mond, akkor meggyógyul. Vagy hát kérdés az is, hogy egyáltalán gondolta ez az ember, hogy meggyógyul, mert Jézus semmit nem mond, csak nyújtsd ki a kezed. Nem mondja azt, nyújtsd ki a kezed, és meggyógyulsz. De kell a hit, hogy tegyem, amit Jézus mond, hogy higgyem, hogy Jézus szavának engedelmeskedni az életet jelent. És kinyújtja a kezét, és valószínű ő maga is megdöbben, amikor látja, hogy nincs különbség a két végtagja között. Épp, mint a másik. Egészséges, mint a másik. És ez egy óriási dolog. A farizeusok pedig kimentek és tanácsot tartottak Jézus ellen, hogyan pusztítsák el. Ez is mutatja, hogy ezeket az embereket nem érdekelte a sorvadt kezű. Nem érdekelte őket, hogy mi lesz vele. Számukra ez egy koldus volt. És úgy gondolták, hogy ott is a helye. És eszük ágában nem volt, hogy segítsenek neki. Próbáljanak javítani az életét. És amikor Jézus szavára meggyógyul, akkor nem az az öröm tölti be a szívüket, hogy ez az ember meggyógyult. Egy olyan ember, akivel mi nem tudtunk mit kezdeni. Mi nem tudtuk meggyógyítani, és ha úgy nézzük, akkor talán azt is végig kellett volna gondolni a farizeusoknak, hogy hát bizony a mi szavunk nem ér semmit. Jézus azt mondja, nyújtsd ki a kezed, és kinyújtja, és egészséges. És mi hiába mondtuk neki, ha mondtuk egyáltalán. Nem tudta kinyújtani. És ha Jézus szavában ilyen erő van, akkor meg kell látni, hogy kicsoda ő. Hogy ő csak is az élő Isten lehet. Az a messiás, akit várunk, eljött. És mi történik? Ők nem örvendeznek, nem leborulnak Jézus előtt, mert ez lenne a következő lépés. Látjuk, mi történik, örülünk, majd leborulunk Jézus előtt, és megvalljuk, hogy valóban te vagy a Krisztus, de nem ez történik. Mennyire vakok ezek az emberek, nem látják az Isten munkáját, nem látják Jézus hatalmát, nem látják Jézus és önmaguk közt a különbséget. Hiszen ők soha nem tudtak volna ilyet megtenni. És nem azt mondják, hogy igen, te vagy az Úr, rád van szükségünk, hanem azt mondják, nincs rád szükségünk. El kell pusztítani. Ez hasonlít arra, mint amikor Gadarából, ugye, elküldik Jézust, menj el. Mert nekünk túl sokba kerül egy embernek az élete. Ugye ott is ez jön elő. Ugye 2000 disznó belemegy a Genezáret tavába, amikor abból a megszállottból Jézus kiűzi a légiót, és akkor azt mondják, hogy nekünk nem kell ilyen ember. Hát sok megszállott van, Ha mindből kiűzi az ördögöket, koldusbotra jutunk. Ugye, olyan ott, mint a mai ember, hogy mindent a pénzen keresztül látnak. Mi mibe kerül? Mi mennyibe, mennyit ér? És mondja, hú, ez túl sok, ennyit nem ér egy ember. Döbbenet. Mert amikor elküldik Jézust, azzal azt mondják, hogy nem ér 2000 disznó árát egy ember. És itt mit mond Jézus? Hogy sokkal többet ér. Egy életet ér. Egy emberért egy életet kell odaadni. És ezt Jézus vállalta magára. Itt is ugyanaz van. Elküldik, nem kell Jézus, de még durvább. Mert nem csak azt mondják, menj innen, vagy hát ezt ki sem mondják, hanem azt mondják, hogy meg kell ölni. Meg kell ölni. És döbbenet, hogy az ember így reagál az Isten fiára. Eljön önként ebbe a világba azért, hogy könyörüljön rajtunk, hogy megmentsen minket, úgy is, hogy a kárhozattól, hogy megnyissa az üdvösségre vezető utat, és úgy is, hogy a személyes elrontott életünkből megmentsen, megbocsássa a bűneinket, meggyógyítsa a mi sebeinket, és nem kell. Hát ma is ezt látjuk, nem kell Jézus. Mindenhova fordulunk, csak Jézushoz nem, pedig 2000 éve halljuk az evangéliumot, hallunk róla. És nem kell. De arról is olvasunk, hogy azért vannak, akiknek kell Jézus. Vannak, akik követik, sokan követték, és ő mindnyájukat meggyógyította. Tehát vannak sokan, akik meglátják azt, hogy igen, Jézustól olyat tudunk kapni, ő olyat tud adni, amit senki más. És ezért mennek hozzá. Ugye mindnyájukat meggyógyította, és én úgy gondolom azért, hogy nem csak gyógyulás volt, fizikai gyógyulás, hanem lelki gyógyulás is. Mert Jézus általában, ha sokasság megy, követi és gyógyít, tanít is. Hirdeti az igét. És ezek nem csak kívül, tehát nincs is itt, csak meggyógyította. De ugye nem csak fizikai problémák vannak, lelki betegségek, vagy akár megszállottság, mint a gadarainál. Mennyi olyan belső probléma van, amit hordozunk magunkba, nem tudunk vele mit kezdeni, és akkor pótszerekhez fordulunk. Ugye sokszor azért csúszik bele valaki valamilyen függőségbe, mert ott van belőle valami, amit nem tud feldolgozni, nem tud megérteni, vagy van egy seb, amit akár gyerekkorban, fiatalon kapott, és nem gyógyul ez a seb, nem talál rá orvosságot, és akkor hozzáfog valami emberi megoldáshoz, de az sem ad gyógyulást. És ezek az emberek fölismerték, hogy Jézus tudja meggyógyítani az életüket, vagy azt az űrt, ami ott van a szívükben, de csak ő tudja betölteni. És jönnek, és jönnek. És olyan jó ezt látni. Sokan követték, annak dacára, hogy a vallási vezetők ugye ellene voltak Jézusnak, el akarják pusztítani. És az emberek dacolnak a vallási vezetőkkel. Mernek a vallási vezetők véleménye ellenére cselekedni, mert ők megtapasztalták, hogy ki az a Jézus. És nekik inkább Jézus kell. Tehát ez is kritika a vallási vezetők felé. Ugye amikor Jézusra azt mondják, hogy el kell pusztítani, akkor ezek az emberek nem a farizeusokhoz mennek, hogy legyetek szívesek rendbe rakni az életünket, hanem Jézushoz. Mert tudják, hogy a farizeusoktól nem kapnak semmit, de Jézustól kapnak új életet, szabadítást, gyógyulást, bűnbocsánatot. Valami egészen mást, mint amiben eddig éltek. Jézus megparancsolta nekik, hogy mindezt ne hozzák nyilvánosságra, tehát ő nem reklámoztatja magát. Ugye ez egy fontos dolog. Nem azt, hogy mondjátok el mindenkinek, hogy ott a názáreti Jézus, gyertek, nem kell? Hiszen hogyha, meg ugye ebben mi is van benne, hogy tehát nem kell elmondani, hanem ti csak menjetek haza. És ha igazán meggyógyultatok, azt meg fogják látni. Nem kell reklámozni, hogy menjetek a názáreti Jézushoz, mert meggyógyít, vagy azt csinál, nem csak szépen menjetek haza, és az életetek beszéljen. Ne ti hozzátok ezt nyilvánosságra, hanem úgy éljetek, hogy lássák meg, hogy ez tényleg szabadult, ez tényleg gyógyult, ennek tényleg megváltozott az élete, hogy lássák meg, hogy ez az ember más. Másképp gondolkozik, másképp áll az élethez, más a fontos neki. És Máté azt mondja, hogy azért is kérte ezt Jézus tőlük, hogy ne hozzák nyilvánosságra, beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása. Ugye ezt is jó látni, hogy Jézus mindig odafigyel arra, hogy ami a Ószövetségben felőle megmondatott, amit megprófétáltak, az beteljesedjen. Odafigyel arra, hogy egy-egy ige az egyértelmű legyen a tanítványok előtt, hogy benne teljesedik be, azért, hogy ez mind majd lámpás. Másrészt ebben az is benne van, íme az én szolgám, akit választ szeretek, miben gyönyörködöm, lelkemet adom neki, ítélete, hirdet a pogányoknak, nem vitatkozik, nem kiált, az utcákon sem hallja a szavát senki, a megrepett nádat nem töri el a pislogómécs, és nem oltja ki, még az ítéletet diadalra nem viszi. De benne van ugye az annak a megvallása, hogy a messiás egész másképpen jön el a világba, mint hogy várták. Hogy ne a Dávidhoz hasonló hatalmas királyt várjanak, ne arra figyeljenek, hogy majd jön és egy hadvezér és kiűzi a rómaiakat, hanem vegyék észre, hogy olyan messiási ige is van, ami arról beszél, hogy majd ha eljön, akkor ő az egyszerű emberekhez fog odafordulni, a megrepett életű embereket karolja föl, hogy a megrepett nádat nem töri el. Ugye, tehát ő, ami megrepett, és amire azt mondják, már nem lehet használni, azt nem töri el és dobja félre. Mondhatnánk úgy is, hogy nem rúg bele. Nem rúg bele a megrepett életű emberbe. Menj már innen. Mit rontod itt a levegőt? Utamba vagy? Ugye hányszor ezt látjuk, hogy akinél minden rendben van, vagy fölsőbb rendűnek érzi magát, az belerúg abba, akinek elromlott az élete, vagy betegség van az életében, nem tud annyit produkálni. Ugye? És vagy gondolhatunk például ugye Hitlerék programjára, amikor ugye végigjárták a fogyatékkal élőknek az intézeteit, és beadták a halálos injekciót, mert ezek nem emberek. Ilyenekre nincs szükség. Vagy mit tudom én, az ahhoz a néphez tartozik, a zsidó, a cigány, az akármilyen, azt el kell távolítani. És azt mondja Jézus, hogy vagyis az ige a messiásról, hogy ez ilyen lesz, hogy nem elpusztít, nem kiselejtesz, hogy rád nincs szükség, mert te nem vagy olyan erős, harcias, te nem tudsz olimpiai bajnoki címet nyerni, és akkor nincs rád szükség. Te kevesebb vagy. Hát egyébként is. Nem ez van? Melyik becsületesen dolgozó ember kap jutalmat, mert jól végzi a munkáját, de kap egy olimpiai aranyat, azért kap nagy, brutál összegeket.
Nem. Hát törjük el, dobjuk félre, mert te nem vagy olyan értékes. És Jézus nem így áll hozzá. Hogy lássátok meg, ő a megrepett nádat meggyógyítja. Pislogó mécsest nem oltja ki. Ugye még a pislogó életekkel is van terve, tud velük mit kezdeni, és akar kezdeni. És ez nagyon bátorító, mert hogyha ott van a szívemben, hogy úgy látom, hogy én már pislogó élet vagyok, nekem, én már nem vagyok jó semmire, akkor lássuk, amit az ige mond. Nem volt ki, meg fel tud használni. Van terve az életemmel. És ezt kell meglátni, mi is a terve. Talán csak annyi, hogy otthon úgy éljek, hogy lássák rajtam keresztül Jézus. És mit mond még az ige? Az ő nevében reménykednek a pogányok. Ugye úgy várták a messiást, hogy elintézi a pogányokat. Elsősorban ugye az elnyomó római hatalmat, és erre az ézsaiási ige mit mond, de hát erre nem figyeltek a zsidók, ugye? Erre nem figyeltek, mert olyan messiást, aki majd a pogányoknak reménység lesz, hát az el sem tudtak képzelni. És az ige azt mondja, hogy igen, Jézus neve a mi egyedüli reményünk. Az életre, az üdvösségre, a békére, mindenre. Mindenre, amire vágyunk, Jézus neve. Abban van a reménység. De kiben reménykedek? És ma különösen látjuk, hogy nagyon megy a hitetés, a megtévesztés, hogy emberbe reménykedjünk, embertől várjuk a dolgoknak a megváltozását, az életnek a javulását, ugye, hogy hangzatosan, ha én leszek, nem lesz háború. Ha én leszek, minden jóra fordul. Sőt, ha engem választottak volna, akkor nem lenne ennyi galiba a világban. Ugye? Ne ember nevében reménykedjünk, hogy jöjjön, elnök úr. Jöjj, Jézus! Ugye az ő neve mit is jelent? Szabadító. Szabadító. Tudatosan adta Isten neki ezt a nevet. Hogy amikor bajba lesz az ember egyénileg, közösségileg, akkor csak ejtse ki ezt a nevet, hogy Jézus, és jusson eszébe, hogy igen, ő segít, ő szabadít meg a saját nyomorúságomból, bűneimből, és mindabból, ami elromlott bennem, körülöttem. Tehát az ő nevében reménykednek a pogányok, vagyis mi is, akik pogányból lett keresztjének vagyunk, benne reménykedhetünk, és milyen jó, hogy van reménységünk, és ne is reménykedjünk másba, csak ő benne. Imádkozzunk. Urunk Jézus, köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, értem és értünk. Tudtad, hogy sokba kerül a mi életünk, sokba kerül a mi megmentésünk, és ezt vállaltad. Nem is tudjuk, Uram, hogy köszönjük meg, leborulunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, hogy kész voltál ezt a döntést meghozni, hogy a legtöbbet, a legnagyobbat, a saját életedet adod oda, hogy meghalsz a kereszten azért, hogy éljünk. Hiszen Uram, a mi világunkban azt látjuk, hogy mindenki két kézzel kapaszkodik az életbe, még a haldokló is mindent megtenne, hogy még élhessen egy kicsit. És te önként azt mondtad, meghalok. És köszönöm, hogy ezt értem mondtad ki. Köszönöm, hogy értünk mondtad ki. Köszönöm, hogy az emberért mondtad ki. És Uram, nyisd fel a szemünket, hogy meglássuk ezt. És fölismerjük, hogy te vagy egyedül, aki segíthet rajtunk. Mert te értéknek látod az embert. És köszönöm, hogy bennünk is meglátod az értéket. Köszönöm, hogy nem töröd el a megrepett nádat. Nem dobsz félre, hogy haszontalan. És nem nyomod el a pislogó mécsest. Áldott legyen a te neved. Amikor mi már lemondunk önmagunkról is, akkor te odalépsz és azt mondod, nyújtsd ki a kezed. Szólsz, És hogyha mi engedelmeskedünk, meggyógyul az életünk. Erőt kapunk tőled egy új életre, a te követésedre. És köszönjük, hogy innentől már veled együtt élhetjük az életet. Hogy abban az igában együtt járhatunk veled. És kérünk ad, hogy ebben tudjunk erősödni, így tudjunk előre haladni. Soha ne akarjunk kilépni mellőled az igából, hanem menjünk veled együtt, oda, ahova te mész. És kérünk, Uram, így te áldással az életünk, végezd el, hogy bizonyságtételek lehessünk, hogy lássák mindazt, amit elvégeztél bennünk, hogy lássák a hitünk növekedését, lássák, hogy napról napra előrébb haladunk a te kegyelmed és szent lelked által. Kérünk így azokért, akik nem ismernek téged itt ezen a településen is, de akár az egész világon, Uram, könyörülj, hogy az evangélium még megszólítson minél többeket, hogy minél többek élete megváltozzon a te dicsőségedre, és minél többen átéljék a kegyelmet és az örök élet ajándékát. Kérünk így a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, csüggettekért, hogy ők is rá tudjanak tekinteni, hogy ők is a te nevedbe reménykedjenek, és ne emberi megoldásokban, eszközökben. Könyörgünk, Uram, a családokért, gyermekekért. Eléd visszük, Uram, egyházunkat, népünket, és ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb, helyünket elfoglalva. Legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap 10:30-tól mindkét alkalom itt a templomban lesz. Befejezésül a már megkezdett 467. dicséret 5. versét énekeljük, légy áldott Krisztusom.